Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Advent második vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Malakiás próféta könyve 3. részében, a 13. verstől a 19. versig a következőképpen. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és hallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. Amen. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, sok nyugtalanító tény van az életünkben. Egyre inkább fölfogjuk, hogy mennyire ellenőrzés alá vonnak minket. Mennyiféle módon kontroll alá helyezik egyenként mindegyikünket. Minél több a technikai lehetőség, annál inkább kiterjedhet ez a kontroll az emberekre. És kiderült nemrég, hogy nem csak a kis emberek érzik ezt, hogy egyre inkább ellenőrzés alatt tartanak minket bizonyos hatalmasok, hanem a hatalmasok is átélik. Arra gondolok, hogy nemrég robbant ki ugye ez az információ, hogy éveken keresztül az Egyesült Államok titkos szolgálata lehallgatta az európai politikai vezetőknek a telefonjait is. És hát botrány van belőle természetesen. Mi dolog az, hogy lehallgatják, amit mi egyeztetünk, megbeszélünk egymással, ők hogy jönnek ahhoz? És azért félelmetes ennek a tudatára ébredni, hogy megfigyelés alatt vagyunk. Nem csak azok, akiket mi akarunk megfigyelni, nem csak azok vannak megfigyelés alatt, hanem mi a hatalmasok is. Sok minden nyugtalanító dolog van, és egyfajta véleményterror érvényesül. A liberalizmust zászlajára tűző médiában is át akarják programozni az emberek gondolkodását, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és mi a bűn ebben a tekintetben, szembeszegülve az Isten törvényével, megbélyegezve azokat, akik még az Isten igéjéhez akarnak ragaszkodni, és ugye az sem véletlen, hogy így kellett kifejeznem magamat, hogy még. Most történt Horvátországban egy népszavazás, és a többség, mert régi névleges keresztény, főleg katolikus hagyományú ország, ragaszkodik még az Isten igéje szerinti rendhez, a házasság rendjéhez, és kimondták, hogy már pedig szerepeljen az alkotmányban náluk is, hogy férfi és nő, egy férfi és egy nő tartós szilárd kapcsolata és jogilag biztosított kapcsolata a házasság. Nem más, hanem férfi és nő között létezhet csak házasság. Na, a véleményterrort gyakorlók ugye ösztüzet zúdítanak a horvátokra, hogy micsoda náci gondolkodás ez. Nem. Az Isten igéje szerinti gondolkodás. És valamit többségi szavazással elutasított az Európai Unió parlamentje egy-két hónapja, egy bizonyos Estrella jelentést, illetve ezek direktívák, amiket keresztül akarnak nyomatni a szexuális nevelés terén, az Isten igéjével ellentétes nézetekkel. Most pici átfogalmazásokkal, hamarjában, itt karácsony előtt újra napirendre tűzik az Európai Parlamentbe. Másra figyelnek az emberek, nyomjuk ezt keresztül. Jövőre választások lesznek, nyomjuk ezt keresztül. Mi egy ilyen világban élünk, az Isten igéjével szembeni konok, szembeszegülés, az Isten igéjéhez ragaszkodóknak a megfélemlítése, ilyen-olyan, amolyan nyomásgyakorlással, ez napi renden van. És megy, mehet előre. Mi minden változott ezen a téren? Csak az utóbbi 10 évben Európában. Hogy sikerült áthangolni emberek gondolkodását? Saját vesztükre, mert akik az Isten rendjét megtörik, azok a saját vesztüket munkálják. De nem látszik rögtön. Mert türelmes az Isten. Azért nem látszik rögtön. Aztán bizonyos idő elteltével már látszik. Hát milyen rettenetes romlása a társadalmaknak az, hogy széthullanak a családok. Milyen rettenetes következményei vannak ennek a felnövekvő új nemzedékre nézve, hogy már nem megbecsült a házasság. Bizonytalanná válik minden. Mennyi stressz, aztán akkor stresszoldásképpen relaxációs gyakorlatokat akarnak ráerőltetni a gyerekeinkre. Nem! A rosszat még rosszabbal nem lehet helyrehozni. Mennyi nyugtalanító dolog. Főleg annak, aki az Isten igéje fényében látja a helyzetet. És akkor olvassuk Malakiás könyvéből ezeket az igéket, és annyira azt érezzük, hát mintha ma fogalmazta volna meg. Hát ma is, akik úgymond hisznek az Istenben, de nem engedelmeskednek neki a gyakorlati életükben. Nem ezzel állnak elő, tehát mi haszna tisztelni az Istent? Hát azok érvényesülnek, akik nem ismernek se Istent, se embert. És mennyire meggyötri ez a hívőket is. Hogy hátrányt szenvedek itt, ott, amott. Ha én az Isten igéjéhez ragaszkodom, és az ő világosságában járok. Hogy van ez? Malakiás, amit le kellett írnia az Úr követeként, hát a neve maga azt jelenti, hogy követem, hírnököm. Isten nevezi őt annak. Ugye Isten követének soha nem nevezheti ki magát az ember. Az az Isten követe, akit ő nevez ki annak. Amikor mindezt leírta, hát annak majdnem 2500 éve van. Valamikor a Krisztus előtti 400-as évek közepe táján, vagy a második felében annak az évszázadnak kellett szolgálnia. Azok között, akik már visszatértek a fogságból, már fölépült a templom, már Esdrás és Nehémiás próbálta rendbehozni az életüket, a komoly, megrendült bűnbánat már formasággá lett, hogy fölöltjük az illő gyászruhát, de hát minek is tesszük ezt. Külsőségekben, külső szertartási formulákban és viselkedési formulákban merült ki a bűnbánat. Noha, mondom, Esdrás és Nehémiás komolyan rendbe akarta hozni Isten törvénye szerint a nép életét. Tehát ebben a korszakban születnek ezek a mondatok, mert Isten elküldte az ő követét, hogy hirdesse, amit Isten rábízott. És Isten azt bízta rá, hogy témáról témára elővegye, hogy ti ezt mondjátok, meg ezt teszitek, és tudja az Isten. És válaszol rá az Isten. Ő mindent tud, és mindent hall. És itt érkezünk ahhoz, amivel még az igehirdetésem elején foglalkoztam egy kicsit, hogy lehallgatás, megfigyelés. Emberek, hát arra kéne gondolnia mindenkinek, hogy az Isten az pontosan megfigyel mindegyikünket, kicsiket, nagyokat. Mindent tud. Odáig menően, ahogy a 139. Zsoltárban áll, még nyelvemen sincs a szó, és te már egészen érted azt, Uram. Még én magam se vagyok tisztában azzal, hogy mit gondolok, és mit fogok kimondani, ő már tudja. Ilyen megfigyelés alatt vagyunk. És Isten beleszól, igéjével beleszól a gondolatainkba, az érzéseinkbe, a szövegeléseinkbe, a viselkedésünkbe. Annyira mai egyébként sok téma, ami akkor majdnem 2500 évvel ezelőtt is előkerült. A hűtlenség Istennel szemben, a testvérekkel szemben, a házastársak között. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, kellett hirdetnie Malakiásnak például, itt olvassuk a második fejezetben. Sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez. Pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Akkor még így volt. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkoratokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene. Mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Hát nem csak az Úr Jézus mondja ki azt, csak idézőjelben említem ezt a szót. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test azért, amit Isten egybe szerkesztett ember, azt el ne válassza. Már az Ószövetségitől vett ki, mondja. Gyűlölöm az elbocsátást, gyűlölöm az elválást, mondja Isten nevében. Malakiás. Mennyire mai téma is ez, ugye? És hát mennyire mai téma ez? Hogy igen, ebben a világban úgy tűnik, azoknak megy jobban általában, akik nem törődnek sem Istennel, sem emberrel, és fagyos szívvel törtetnek, letiporva másokat, és az ő kárukra előnyt szerezve. Sok mai nagyvállalkozóról is, aki nagy vagyonra tett szert, ezt szokták keserű humorral mondani, hogy na az illető is így nyilatkozhat, csak az első millióimról ne kérdezzenek. Hogy azt hogy szereztem, ami utána van, az már nyomon követhető. És aztán az az ember, aki szenvedi, hogy mások kijátszották, nekem meg miért megy ilyen rosszul, igazi megtérés nélkül csak keserű vádolásban tud kitörni Isten ellen, hogy miért engedi ezt az Isten. De az Isten igazán félőknek is gyötrő kérdése ez, úgy, ahogy szintén már Malakiás előtt sokkal az Ószövetségben is találkozunk ezzel, ugye a 73. Zsoltárban, Ászáfnak a Zsoltárában, felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások. A kevésség nyakláncát hordják, az erőszak köpenyébe burkolóznak, kérkedve néznek szét, öntelt gondolatok járnak a szívükben. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, fenyegetőznek, az ég ellen is feltátják szájukat. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, oda jut ellám a hívő ember is, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Gyötrődés, vívódás, az, hogy miért van ez így? Hogy azoknak meg jobban. Valameddig, ne feledjük, valameddig. Akik nem törődnek Isten rendelkezéseivel, életünkhöz adott használati utasításával. Aki pedig ragaszkodni akar hozzá, az úgy érzi, hát hátrányt szenvedek. Újra és újra. Meg még támadják is miatta. Emlékszem, az öreg gondnok néninkre, Dánszen Miklósra, Dudás nénire elmondta, hogy mennyiszer álltak neki azzal, hogy hát te hiszel az Istenbe, meg ott rendben tartasz mindent az imaháznál, azt mégis mennyi baj ér? Hát mit ér, hogy te hiszel az Istenbe? Erre mindig csak azt tudtuk mondani, hogy Isten nem azt ígérte az övéinek, hogy megkímél minket minden bajtól, hanem azt ígérte, hogy minden javukra van az őt szeretőknek. Még a baj is. Még a nyomorúság is. És amikor ott kavarognak az emberben a gyötrődő kérdések, kétségek, meg egymással is ezt beszélik meg, akkor lám megszólal az Isten. És azt mondja, hogy ő figyel és hall mindent. Tudja, hogy hogy beszélnek, és hogy gondolkodnak azok, akik nem ismernek sem Istent, sem embert. Tudja, hogy mindgyötrődnek azok is, akik ragaszkodni akarnak Istenhez, és az ő igéje szerint szeretnék az életüket igazítani. És kísértésekkel vergődnek. Tudja mindezt, és szól arról, hogy el fog jönni az a nap, amikor mindez lezárul, és minden végérvényesen örökre szólóan világos lesz, hogy mi a különbség. Most sokszor nem látszik a különbség. Akkor minden világos lesz. Isten nem okolja meg nekünk pontosan, részletesen a mi kérdéseink szerint, hogy mit miért enged meg és tesz úgy. De figyel, és meghallgatja a kérdéseinket is. És ha hozzájövünk, őt féljük, benne bízunk, följegyzi nevünket azok között, akik az ő tulajdonává lesznek. Egyszer majd nyilvánvaló lesz, hogy kik az Istenéi, és kik azok, akiket pedig végképp az örök büntetésre dönt az ő emésztő haragjának ítéletének a tüze. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint a kemence. És minden kevély, minden istentelen olyan lesz, mint a polyva. És elégeti őket az az eljövendő nap. Nem marad sem gyökerük, sem águk. Ne irigyeljétek őket. Ászáf is odajutott a küszködésében, a 73. Zsoltárban. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkelsz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. És azzal zárul az a Zsoltár. Nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Ide akar Isten minket is elvezetni. És most csak annyit hadd jegyezzek meg, a következő esztendőnek az évi igéje lesz ez, hogy nekem olyan jó Isten közelsége. Még hogy boldogok, akik háborítatlanul másokat letiporva gyűjtik maguknak a vagyont meg az élvezetet, de hogy boldogok, hanem boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent. Hogy lehet tiszta a szívem? Úgyhogy, ha Jézus Krisztus vére megmos minden bűnömből, új szövetségi ragyogásban kell az ószövetségi igékről is szólnom. Úgy lehet tiszta a szívem? Ha mindenestül az Úr elé viszem, és megtisztul minden szentül a Jézus vériben. Idejében kell megtörténnie ennek. Isten megtérésre hív idejében. Mert el fog jönni az a nap, amikor már nem lehet megtérni. És amikor végérvényesen világossá lesz minden különbség, amit itt még sok minden eltakarhatott. Így olvastam. Akkor meglátjátok. Ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között. Az Istent tisztelők, szolgálók, és az őt nem tisztelők, nem szolgálók között. De így is lehetne magyarra fordítani az eredeti szót. És megtértek, és látni fogjátok. Ugye az ismét kifejezése is az, hogy visszatértek. De az alap, az elsődleges jelentése, és a Károli fordításunk fordítja így, hogy megtértek és látni fogjátok. Aki megtér, az már most lát sok mindent, amit Isten megláttat vele. Aki megtér az élő Úrhoz, azzal Isten már most sok mindent megláttat az ő cselekvéséből, és az ő igéje világosságából. Az már most is látja alapvetően lelkileg, hogy mi a különbség az igaz és a gonosz, az Istent szolgáló és az Istent nem szolgáló között. Átlát azon, ami mindezt eltakarná. Átlát az ellenkező látszaton, és látja a különbséget. De eljön az a nap, amikor végérvényesen világos lesz minden. És amikor csak azt fog számítani, hogy kinek a neve van benne az Isten könyvében. Az élet könyvében. A jelenések könyvére gondoljatok. Az utolsó ítéletre a nagy fehér trónus előtt, a többi halottak ítéletére, amikor azt olvassuk, és aki nem találtatott beírva az élet könyvébe, az vettetett a tűzzel és kénnel égő tóba, a tűz tovább. Ami a második halál, a kárhozat. Megmenekülni örökre, Istennel boldog közösségben élni örökké. Az fog, aki az Isten könyvében szerepel. Sok vívódás, sok kísértés és vergődés közepette. Isten ezzel vigasztalja azokat, akik a kérdéseikkel is ő hozzá fordulnak. Hogy ő figyel és hallja. Hallja azt is, amit egymás között beszélnek. Azok, akik félik őt. És azokat beírták egy könyvbe az Úr előtt. Emlékezetül az élet könyvében szerepeljen a neve mindegyikünknek. Mondom, ösztönző és bátorító szóként ennek nyomán. Könyörületes leszek hozzájuk, ígéri az Isten. Azon a napon, amelyet elhozok. Ők a tulajdonom lesznek. Ők a kincsem lesznek. Az eredeti szó egyenesen ezt is jelenti. A kincsem lesznek. Mi a jó? Az Isten kincsének lenni jó. Nem itt kincseket gyűjteni. Valameddig. Aztán mindenki esik az ember kezéből. Az ítélet meg majd rászakad azon a napon. Hanem az a jó, hogy én legyek az Isten kincse, aki kellettem neki érthetetlen kegyelméből. Jézus Krisztusért, mindennél drágább áron a fiú vérén megvásárolva, mert ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát ebbe a világba. Ez számítson mindegyikünknek. Ez legyen a vigasztalásunk, ebből származon a tartásunk, hogy kellek az Úrnak. És ez a jó, az ő kincsének lenni. Már most. Akkor már most is látom alapjában a különbséget. És örökre az övének lenni. Mert ez az élet. Ez jelenti az életet. Isten közelsége oly igen jó nékem. Már most. És ez fölfoghatatlanul, most még elképzelhetetlenül fog beteljesedni a megváltottak számára az örökké valóságban. Mondja mindegyikünk szívből erre Istennek azt, hogy ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi minden nyugtalanító tény vesz körül bennünket, nyugtalanító híreket hallunk. Látjuk, érzékeljük az erkölcsi romlást, az egyre nagyobb káoszt, az egyre nagyobb hitetést, azokkal szemben az egyre nagyobb nyomásgyakorlást, akik igéthez akarnak ragaszkodni. És érezzük a magunk elkeseredését is annyi mindenen. És sokszor azzal tudjuk egymást is megterhelni, akik hitben járunk. Annyira csábít és sodorna magával az igédet megvető világ,
könyörülj rajtunk mindezek közepette, hogy igédet mégis mindennél drágábbnak tartsunk. Ahhoz ragaszkodjunk, azt őrizzük, és igéd őrizzen bennünket. Köszönjük a figyelmeztetést, hogy eljön az a nap, amikor minden egyértelmű lesz, és végérvényes ítéletüket elveszik mindazok, akik megmaradtak megátalkodottságukban, gőgjükben, bűneikben, paráznaságaikban és istentelenségükben. De életet nyernek örökre szólóan nálad, akiket te magad nevezel tulajdonodnak, kincsednek, mert megváltottad őket. Hadd tartozzunk mind azok közé, akik megváltottaid, akik félik nevedet, akiknek Jézus Krisztus urukká lett, és akiknek neve be van írva az életkönyvében nálad. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg.